A mi segítségünk, és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart, és igazgat mindent. Amen. Pál apostolnak Korintusba írt leveléből olvasom Isten igéjét, a Korintusba írt első levél 9. részének 24. versét. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Foglaljunk helyet. Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Hallottuk már sokszor ezt a mondatot, és hát van benne valami, hogy maga a felkészülés is sokat számíthat, sokat fejleszhet valakin fizikailag, lelkileg, szellemileg. És ha nem is győz, akkor is a verseny önmaga lehet, hogy jó élményeket tartogat számára. De azért azt gondolom, hogy akik az olimpián dobogóra álltak, azoknak nem ez volt a szlogenjük, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Nem, ők győzni akartak, és nagyon akartak győzni. Igen, mert győzni csak így lehet, mindent beleadva. És Pál apostol azt mondja magáról, én így futok a hitverseny pályáján. Sokáig zavart engem ez a néhány mondat itt, ahogy Pál apostol írja, hogy csak egy nyerheti el. Mi az, hogy egy nyerheti el? A mennyben nem egy ember fog elérkezni, gondoltam. Hát azért Jézus nem azt mondja. Nem is erről van itt szó. És nem is arról, hogy ebben a versenyfutásban melyikünk a jobb. Egyetlen egy szempontból fontos ez a kép, hogy aki győzni akar, az minden erejét beleadja. A teljes erőbedobásról szól ez a kép, nem többről. Aki győzni akar, az csak erre összpontosít, és mindent, vagy nagyon sok mindent ennek vet alá, hogy ő a győzelemre készül, és arra hajt. Azt mondja az apostol, megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam alkalmassá ne legyek. Azaz megtagadom a kívánságaimat, vagy hogy mi este most éppen jól, vagy mit szeretnék, vagy mi lenne könnyebb. Én arra gondolok csak, hogy mivel bízott meg engem az én Uram, és hogy a vele való, szemtől szembe való találkozásig és a mennyei jutalom felé haladok. Már gyerekek nagyon-nagyon tudatosak abban, hogyha ők eredményesek akarnak lenni az általuk választott sportákban, akkor ez milyen áldozattal jár. Hogy edzésre minden nap menni kell, kész, pont. És hogy amikor verseny van, akkor az ideális verseny súlya legyen meg, és a többi. És tudomásul veszik, és ehhez tartják magukat. Ha akarok valamit, akkor azért ezt kell tenni. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek a hit győzelmi koszorúját. Úgy futunk mi. A Jelenések könyvét olvassuk még naponként, a kalauz szerint. Sokkal korábban volt ez a harmadik rész, amiből most az első igeszakaszt felolvasom, de engem nagyon szíven ütött, és ezért hoztam most ide ezt az igét, ahol azt mondja Jézus, nem találtam a cselekedeteidet teljesnek. Teljesnek. Azaz, nem futsz minden erőtel. Mi már azt is díjazni szoktuk, bocsánat, ha valaki mozog, legalább úgy, hogy na, hát mintha. Így nem lehet célba érni. Azt mondja Jézus. Minden évben el szokott jönni az egyházmegyétől egy küldöttség, hogy megvizsgálja az egyházközség elmúlt évének az eseményeit, életünket. Ez a vizitáció. Ha maga az Úr Jézus Krisztus tartana itt vizitációt, akkor milyen jegyzőkönyv születne? Mert felfoghatjuk úgy ezt a jelenések három elejét, hogy ez egy vizitációs jegyzőkönyv, amit a szárdiszi gyülekezetnek írt Jézus Krisztus. És ebben a jegyzőkönyvben van komoly bírálat, van tanács és van ígéret. A bírálat, azt mondja Jézus, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A többi gyülekezethez írt levéllel összevetve úgy tűnik, hogy ez a szárdészi gyülekezet, ez egy szép nyugodt gyülekezet. Nem említ, most a többi levéllel összehasonlítva, nem említ olyat a jegyzőkönyv, a levél, hogy itt széthúzás volna, hogy klikkek volnának, hogy az emberek marnák egymást a gyülekezeten belül. Nem említ olyat, hogy tévtanítók volnának, és jól összezavarják a gyülekezet tagjait. Anyagilag is rendben vannak. Ezt biztosan tudjuk. Nem is üldözték őket. Szép nyugodtan, csendesen élik az életüket. És mellbevágó, hogy Jézus azt mondja, az a neved, az a híred, az a látszat, hogy élsz, pedig halott vagy. A gyülekezet működik, de nem él. Ez nagyon kemény. Ezt mondja Jézus a szárdiszi gyülekezetnek. Azt mondja, hogy az, ami ott történik, nem a lényeget célozza. Nem az elsődleges küldetését éli meg a gyülekezet. Ezért lényegében halott, vagy alszik. Ébredj fel, mondja neki Jézus. Az alvó ember is mozog, fordul jobbra, fordul balra, húzkodja a takarót magán, meg szuszog, és stb. De ezek öntudatlan mozgások, és hát nem túl sokra valók. Egészen más az ébrenlét. Az alvó gyülekezetnek is lehet programja, de ez a mozgás nem az ébrenlét állapotában való bölcs és Krisztus terveivel összehangolt mozgás. Az élet szó a Bibliában sokkal-sokkal többet jelent a működésnél, a létnél, hogy az ember egészséges, és fel kell, és dolgozik, és aktív, és beszél, sőt, jó dolgokat tesz. Az élet a Szentírás szerint egy minőségi lét, az igazi, az Isten szerint elmondott, egy minőségi lét. Nem életszínvonalbeli minőségről beszél nyilván, hanem egy lelkileg magasabb rendű lét, aminek a minősége Jézus Krisztus. Ez a minőség, ahogy az Isten az ember életében gyönyörködni tud, amit elgondolt, amit nekünk szán, amit a bűnben született emberben mégis kimunkálni akar és tud. Az a minőség, ami Jézus Krisztusban látható lett itt a világban. Én vagyok az élet, mondja Jézus. Én vagyok. Az az ember él igazán, akiben Krisztus él, mert pusztán Krisztusban gyönyörködve nem megy ez nekünk, de Krisztussal. legalábbis elkezdődhet, legalábbis növekedhet, legalább felcsillanhat valami tökéletes, mennyei, Isten szerint való, boldogító, akiben Krisztus él, az élhet. Egy folyamatos hit által való, felülről való élet ez. A halott élet egyébként a vallásosságnak sok jegyét mutathatja. Templomba jár, imádkozik, adakozik, stb. Ha nem, a Krisztus szeretete szorongatja. Ez még nem élet. Valami lehet szándék, lehet szokás, lehet keresés, valami, de ez még nem az az élet. Jó Sándor két példával világít rá a halott életre, hadosszam meg. Az egyik a víz. Azt mondja Jó Sándor, mindnyájan tudjuk, hogy a víz két rész hidrogén, egy rész oxigén. De képzeljük el, hogy valaki a sivatagban ott kiszáradt nyelvvel tátog, azon nem segít, hogy ezt a képletet tudja. Nem segít rajta. Az Isten képlet, az Istenről való valamilyen tudás, Biblia ismeret, mi atyánk, hiszek egy, 90. Zsoltár, valamikori Isten sejtések, vagy Isten élmények, hogy Isten tett velem valamit, és biztosan ő tette, ez akkor nem segít. Szembenézve csapásokkal, szembenézve a lelkiismerettünkkel, szembenézve kudarcokkal, szembenézve a halállal, ez nem elegendő. Ez nem elegendő. Csak ha iszunk ebből a forrásból. Csak hogyha személyes és nagyon közeli és bizalmas kapcsolatban vagyunk azzal az Istennel, akitől származik az életünk, és aki életté teszi az életet, csak az. Egy másik kifejezése Jó Sándornak azt mondja, a lelki halál az a tulajdonképpeni kereszténység. Amikor valaki morfondírozik azon magában, hogy tulajdonképpen nem kellene azt csinálnom, amit csinálok. Tulajdonképpen nem kellene egy bizonyos társaságba eljárnom. Tulajdonképpen nem kellene ennyi pénzt elvernem bizonyos dolgokra. Tulajdonképpen nem kellene ilyen filmeket néznem. Tulajdonképpen nem kellene együtt élnem azzal, akivel együtt élek. Tulajdonképpen meg kellene bocsátanom valakinek. Tulajdonképpen sokkal több időt kellene fordítanom lelki dolgokra. De nem megy, és nem is fog ez menni. Az ember látja a mértéket, látja a jót, de abban a pillanatban már kapitulál is. És azt mondja, hogy hát de, ugye? Nincs is meg az akarás, amiről ez a mai ige szól. Hogy bánt ez a dolog, hogy küzdök, és hogyha milliószor estem el, engem akkor is bánt, mert nem így kellene. És kérem az Istent, hogy ne maradjak ilyen, amilyen vagyok. Ez a tulajdonképpeni kereszténység, ez magába foglalja eleve a vereséget. Le is mondott arról, hogy harcoljon azért, amire Isten bennünket hív, megváltott. Le is mond arról, megpróbálja. Van ebben a szóban bűntudat, de egy mosoly is, amelyben lemondunk arról az életről, amelyik komolyan akarja venni Istent. az ő szándékát, hatalmát, ígéreteit. Le is mondunk arról az életről. De azért képzeljük el most a másik oldalon, hogy a Bibliában az volna megírva, hogy hát tulajdonképpen nem volna szabad ölnöd. Tulajdonképpen nem volna szabad paráználkodni. Tulajdonképpen nem volna szabad lopni. És tulajdonképpen nem segítne ezeken semmi, mondaná Jézus, csak az, ha meghalnék értük. Ez annyira gyenge, annyira fals, és ugyanilyen gyenge és fals a mi szájunkból. Azt kérdezi ez a mai ige tőlem, meg tőletek, hogy nem csupán szép gondolataink, szép ideáink vannak, de leszámolunk újra meg újra azzal, hogy ezt meg is éljük. Az Isten újjáteremtő ereje, hatalma által. Halott emberek, halott gyülekezet, mondta Jézus Sardiszról. Pedig van szép rendben van így látszatra. És azért mondja ezt Jézus, hogy akinek fáj, azt megújítsa. Azért mondja Jézus, mert ő a halottat életre tudja kelteni. Nem gondolom, testvérek, hogy valaha tökéletesek leszünk. Nem leszünk. De hogyha megbeszéljük magunkkal, hogy ez már így lesz, akkor valóban így lesz. Akkor valóban ilyen nyomorultak maradunk, maradok, mint amilyen vagyok. Az él, akinek a szájából Jézus szólal meg újra, az él, akinek látást másokról, az életről Jézus ad. Az él, akinek a kezében Jézus tud kinyúlni, akinek a pénzével Jézus gazdálkodik. Az él, aki majd, ha meghal is él. És az élő hit mindig újabb lelkeket hódít meg Jézusnak. Nem egy nagy győzelmi hadjárat, de így mondta mostanában valaki, hogy te az egészséges juhok ellenek. Jézusnak van ebben a gyülekezethez írott levelében, szavaiban tanács. Emlékezz vissza, hogyan kaptad. Emlékezz vissza, ha van mire emlékezni, arra, amikor hitre jutottál. Emlékezz vissza arra, amikor egy fontos Isten élményben, megtapasztalásban, igehirdetés után valamikor milyen fogadalmat tettél. Emlékezz arra, hogyan láttál neki, hogyan indultál a presbiteri szolgálatba. Emlékezz vissza. És gondold meg, erre az életre váltott meg téged az Úr Jézus Krisztus. Amit most élsz, meghalt, hogy bűneinkért az Istent kiengesztelje. Nem azért, hogy mi megbeszéljük magunkkal, és kialkudjunk a bűneinkkel. Azt olvassuk az Efézusi levélben, Krisztus az egyházat, mint a maga mennyasszonyát állítja majd maga elé, és megtisztított minket az igével, hogy ne legyen ezen ne legyen rajtunk semmi folt, ránc, semmi, hanem szentek és fedhetetlenek legyünk, mint akik hozzáillőek. A győzelemhez szükséges a testi-lelki erőnlét. És hiszem, hogy ez az erő megadatik a Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatban. Nem leszünk tiszták, nem leszünk szentek, nem leszünk krisztusi emberek, azáltal, hogy ezt szépen elképzeljük. Még úgy sem, hogy őszintén akarjuk, de vele és általa igen. És vele és általa mindig újra értelmezhetjük önmagunkat, és újra programozhatjuk önmagunkat, hogy mi dolgom van nekem ezen a világon? Nagyon megragadott az a mondat, amit egyszer a Reformátusok lapjába olvastam, hogy nem arra van szükség, hogy lényegesen többet tegyünk, és akkor, mint vallásos emberek, még az eddigi életünkhöz felsorakoztassunk bizonyára Istennek tetsző dolgokat. Tehát nem arra van szükség, hogy lényegesen többet tegyünk, hanem hogy több lényegeset tegyünk. Isten szerint valót tegyünk. A többi meg kimaradhat, nem annyira fontos, hogy több lényegeset tegyünk. Isten szerint valót, hogy az Isten tüköre legyünk ebben a világban. Ez Isten szándéka velünk. Ez a cél. És a végén olyan dicsőség várja az övéit, amihez nem hasonlítható semmilyen érem, jutalom, reflektorfény, semmi. Annál felfoghatatlanul több. Az a jutalom, az a távlat, amit ígér nekünk Jézus Krisztus, aki győz, fehér ruhába öltöztetik, és annak neve ott van az élet könyvében, és ott van az Isten trónja körül, és a mennyei Krisztus körül örök örömben. Évről évre látom azt, amikor próbáljuk a konfirmáció előkészítőnek az idejét meghatározni, hogy az első szabály az, hogy az edzés mindent visz. Tehát van-e a 168 órában olyan időpont, amikor egyetlen gyereknek sincsen éppen edzése? Mert az edzés mindent visz. Meggyőződésem az, hogy az élet egy másik síkon dől el. A konfirmandusoknak is, meg mindnyájunknak. És az életet akkor fogjuk megnyerni, hogyha a Krisztus követése mindent visz. Úgy fussunk, hogy megnyerjük az életet. Amen.
Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak atya leszek, és ő az én fiam lesz.